Köszöntöm az Aréna hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Hlavai Richárd. Vendégünk ma este Bojnis Tamás, az Orient pénzügyi tanácsadó, vezető közgazdász. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Kezdjük talán a beszélgetést a költségvetéssel, hiszen ez egy napi aktualitás. Bajnai Gordon miniszterelnök folyamatosan kényszerhelyzetről beszél, amióta a költségvetés tervezete megszületett. Az ellenzéki oldalon sokat vitatják ezt, hogy valóban egy kényszerhelyzetben lenne Magyarország. Itt ugye nem kerülhető meg, hogy egy jelentős tényező a világgazdasági válság. Mennyire lehet elemzőként egyetérteni ezzel a miniszterelnöki meghatározással? Valóban kényszerpályán születette a 2010-es költségvetés?
Hát, ha így teszi fel a kérdést, az első gondolatom az az, hogy a magyar gazdaság már egy jó ideje kényszerpályán mozog. A kényszerpályán természetesen most érthetjük azt, hogy kényszerpályán mozog a gazdaság, hiszen itt idestova 8-10 éve azért egy olyan államháztartási költségvetési politika zajlott és zajlik még bizonyos szempontból most is Magyarországon, amelyik látható volt, hogy csak időkérdése, hogy mennyi ideig fenntartható. Időről időre jelentkeztek azok a feszültségek a világgazdaság állapotától függően, amelyek nyilvánvalóvá tették ezeket a kényszereket, és időről időre a politikai és egyéb hát korlátozó tényezők figyelembevételével a kormányzat a maga módján mindig megpróbált erre reagálni. A kényszer azonban új típusú, vagy számos új formát öltött 2007-2006 óta már inkább azt mondanám, és az csak egy harmadik dolog, hogy erre most egy olyan világméretű válság is rájött, ami megnehezíti a mozgásteret. Tehát ez a kényszer, ez azért jó ideje fennáll.
Tehát ez a kényszerhelyzet inkább a költségvetés, vagy a magyar államháztartás állapotából, egyébként is kialakult állapotából vezethető, vagy állapotára vezethető vissza, és kevésbé a világgazdasági válságra? Tehát egyébként is 2010 környékén valószínűleg ilyen válságba kerültünk volna?
Én azt mondanám, hogy talán paradox módon mára már a kényszerek, vagy mondjuk azt, hogy a kihívások, azok sokkal-sokkal erőteljesebben jelentkeznek a világ gazdaságban, a világ tőkepiacain zajló folyamatok felől, azok irányából. És hogyha egy kicsit túlnézünk most a 2010-es éven, ami természetesen nagyon fontos, hogy egy ilyen szorító helyzetben a pénzügyi stabilitást fönn tudjuk tartani, és a magyar gazdaság legalábbis középtávú fejlődését tekintjük, akkor azt gondolom, hogy ezek a kényszerek elsősorban a válság következményeiből adódnak. Ugye itt számos dologgal számolni kell. Az egyik, ami nyilvánvalóan megvolt már korábban is, az az, hogy a magyar gazdaság növekedése nagyon erőteljesen lelassult, ezt gondolom ma már azért köztudomású. Nagyon sokszor, nagyon sokan elmondták azt, hogy lényegesen a korábbi növekedési potenciája alatt teljesített a gazdaság lényegében már 2004-től kezdődően, tehát tulajdonképpen az uniós csatlakozást követő évektől. És ezzel párhuzamosan ez az eladósodást növelő államháztartási politika nyilván fenntarthatatlanná tette a pályát, hiszen látható volt, hogy ahogy a kamatok emelkednek, ha kinőni nem tudjuk ezt az adósságot, akkor ez előbb-utóbb egy adósságcsapdához vezethet. Na most mindez még kezelhető és viszonylag könnyen, hogyha van egy viszonylag prudens váltás a gazdaságpolitikában, egy racionálisabb gazdálkodás, és fönnállnak azok a feltételek, amelyek biztosítják azt, hogy az egyébként külföldi forrásokra szoruló magyar gazdaság folyamatosan megkapja azt a tőkét, amire szüksége van. Most ezek a feltételek úgy tűnik, hogy drasztikusan megváltoztak. Legalábbis egy évvel ezelőtt egészen nyilvánvalóan, de valójában ez már hamarabb kezdődött. És ezért mondom azt, hogy ez a fajta szorítás, ez a kényszer, ez valószínűleg nagyobb erejű és hosszabb távon velünk élő kényszer lesz, hogy hogyan tudunk belföldi megtakarítások hiány elegendő mennyiségű külföldi forrás bevonni a gazdaságba. Most ez alatt értem természetesen a magánszektort is, amelynek a növekedés gyorsításához van szüksége több tőkére, mert ugyan van egy foglalkoztatási potenciálbeli elmaradásunk, ez egyúttal egy lehetőség is, de csak akkor tudjuk kihasználni, hogyha van hozzá elég tőke, a tőkének számos formája van, ezekről majd még beszélhetünk, Illetve hát az államháztartást növekvő mértékben kell finanszírozni.
Ha már itt a múltbeli okokat sorra vettük, ön szerint vagy önök szerint mi volt elsősorban a gazdasági élénkülés lassulásának a meghatározó oka? Meg lehet ezt ma mondani, látszik ez már világosan?
Hát azt hiszem, ez egy összetett folyamat, de mindenképpen azonosítható néhány olyan a magyar gazdaságot jellemző strukturális jellemvonás, amely valószínűleg visszafogta a növekedést. Az egyik ilyen az, amiben a magyar gazdaság jelentősen különbözik a többi átmeneti közép-európai gazdaságtól is, hogy az a fajta dualizmus, ami sok hasonló múlttal rendelkező országot jellemez, és ezen azt értjük, hogy van egy nagyon termelékeny, többnyire külföldi tulajdonban, vagy nagyvállalatok által működtetett szektora a gazdaságnak, számos iparág tartozik ide, és van nagyon sok kisvállalkozás, amelyek termelékenysége lényegesen elmarad az előbbiekétől. Ez a fajta szétszakítottság, ez statisztikai adatokkal is jól kimutatható, hogy a magyar gazdaság esetében sokkal nagyobb. Egy ponton túl ez azt eredményezi, hogy az előbbi vállalati kör az maximálisan kihasználja a tőke hatékonyságát, tehát a növekedési tartalékait már nem tudja tovább fokozni több tőkebevonással. A másik kör az meg mindenféle torz ösztönzők, többek között az adórendszerhez kapcsolódó torz ösztönzők miatt, bármi furcsán hangzik is, nem érdekelt, vagy nem tud egy ponton tovább nőni. És ezeknek a mikroszintű folyamatoknak az eredője adja aztán azt, hogy a gazdaság növekedési üteme lassul. Erre az egészre csak rátesz az, hogy ha egy romló külföldi konjunktúrában képzeljük el ezt a konstellációt, akkor nyilvánvalóan még az egyébként torz ösztönzők által lassított növekedés is még lassabb lesz, hiszen a külföldi kereslet nagyon erősen elkezdett csökkenni időközben. Ugye most a világgazdaságban egy kétszámjegyű, világkereskedelemben, kétszámjegyű csökkenést élünk meg volumenét tekintve. Hát ilyen nagy gazdasági válság óta nem volt. Tehát úgy tűnik, hogy azok a kapacitások, amelyek az elmúlt években, évtizedekben felépültek, és elsősorban nem Magyarországon, hanem világ fejlett országaiban, és gyorsan fejlődő országaiban, azoknak a kapacitásoknak egy része mögött hát nem volt a igazi kereslet a szónak abban az értelmében, hogy azt látjuk most már, hogy egy olyan túlfűtött hitelezés hajtotta, amelyik szintén fenntarthatatlannak bizonyult, tehát ez ilyen értelemben látens keresletnek minősíthető utólag.
Talán ez a kérdés ma már nem aktuális, vagy nem időszerű. Ezt a kettészakítottságát a magyar gazdaságnak, ami ugye a multinacionális vállalatok és a magyarországi közép- és kisvállalkozások között tapasztalható, ezt a kettészakítottságot mivel kellett volna, vagy mivel lehetett volna legalább enyhíteni, és ezek az eszközök, amelyek esetleg mondjuk az ezredforduló környékén alkalmazhatók lettek volna, vagy akár 2007-ben is még, ezek ma még szóba jöhetnek?
Azt gondolom, hogy bizonyos elemeire nyilvánvalóan ma is szükség lehet, vagy a jövőben szükség lehet, hiszen ezen elemzések során azért azt azonosítottuk, hogy van pár olyan beavatkozási pont, amelyik, hogyha a gazdaságpolitika vagy gazdaságstratégia kellően elszánt, akkor nagyon szerencsés intézkedésekkel meg tudja mozdítani azokat az ösztönzőket, meg tudja javítani, amelyek jelen irányba inkább visszafogják a gazdasági növekedést.
Például?
Ugye három ilyen területet azonosítottunk tavaly, amikor egy programban is összegeztük a javaslatainkat. Az egyik az nyilvánvalóan az adórendszer volt, hiszen az élő vagy a munkára rakódó adók, járulékok, közterhek mértéke az köztudomású, hogy hát nagyon erősen visszafogja a munkakeresletet. És mindenkelőtt a marginális adókulcs rendkívül magas, de az általános adóterhelés is magas. Tehát ezt nem volt különösebben nehéz megtalálni. Inkább az volt az érdekes, hogy hogyan kapcsolhatók össze ezek az intézkedések. Ezzel párhuzamosan a költségvetés kiadási oldalán már csak az adócsökkentés finanszírozhatósága miatt is azt gondoltuk, és még gondoljuk is tulajdonképpen, hogy célszerű volna a kiadások szerkezetét olyan irányba átalakítani, amely egyébként a nálunk gyorsabban növekvő országokra is jobban jellemző, kevesebb olyan ellenösztönzővel bíró szociális és egyéb juttatást megjeleníteni a költségvetésben, amelyeknek a munkakínálat visszafogó mellékhatásai azok hát egyáltalán nem előnyösek növekedési szempontból. És hát aztán a harmadik terület, ez éppen a munkakínálat hosszabb távú növelése, amit nyilvánvalóan nem megy egyik napról a másikra, ez egy hosszú folyamat, de az ma is látszik, hogy általában a támogatásoknak, meg az adóval kapcsolatos területeknek és a munkaerőpiacnak a kapcsolatát, ezt a mai napig nagyon erősen meghatározza a 90-es évek elejé gazdasági átmenet, meghatározzák az átmenetből megörökölt viszonyok, illetve intézkedések, és ezzel párhuzamosan a képzetlen munkaerőnek a rendkívüli mértékű alulfoglalkoztatása ezen a problémán. Néhány év alatt, néhány eset tanulmányban ezt meg is próbáltuk bemutatni, már talán lehetne látványos eredményeket elérni. Ugye mindig azt gondoljuk az oktatásról, hogy ez egy nagyon hosszú távú reform lesz, miközben, és ez igaz is nyilvánvalóan, miközben néhány ország példája, most például nem, Finnországot szokták mindig emlegetni, de Lengyelországban is, egy-két más országban azt láthattuk, hogy akár már néhány éven belül érdemben nőhet, javulhat a munkakínálat. Ez is egy fontos eleme annak, hogy több ember kapcsolódjon be a gazdaságba, a munkaerőpiacba, és ezáltal nagyobb legyen a növekedési potenciája az országnak.
És csak egy kis kitérő, de engedje meg ezt a kérdést, és lehet, hogy nem is jó helyre címzem, de mi lehet annak az oka, ha már egyszer a munkakínálatot emlegette, hogy gyakorlatilag nem is évek, hanem évtizedek óta napirenden van az, hogy például a szakmunkás képzést, vagy az egyetemi képzést is sokkal jobban a munkaerőpiaci igényekhez kellene igazítani, és ez mindig elmarad. Tehát mindig csak hallunk róla, vannak programok, de igazából abból is leszűrhetjük azt, hogy ez mindig elmarad, hogy mindig újra és újra napirendre kerül. Mi lehet ennek az oka? Kell politikai elszántság hiányzik ön szerint?
Azt nem álmodomban megítélni, hogy koncepciókban mennyire bővelkedik, vagy bővelkedett a gazdaságstratégia alakítása ilyen értelemben. Én azt gondolom, hogy ez azért egy összetett dolog. Tehát nyilván, hogy nem egy könnyű dolog ezen változtatni, hiszen egyfelől ott vannak ezek a, mondjuk a kínálat kibocsátását biztosító intézmények, oktatási intézmények, akik, hát most bárhogy is nézzük, de a maguk érdekei által vezérelve nyilvánvalóan ráálltak egy ilyen járadék vadász magatartásra, ami többé-kevésbé azért úgy tűnik, hogy működött. A másik oldalon van egy magánszektor, egy termelő vagy szolgáltató szféra, amelyiknek meg érdeke az, hogy a számára releváns munkaerőnek a képzettségi szintje folyamatosan javuljon és nőjön, és úgy tűnik, hogy azok az ösztönzők meg hiányoztak, hogy ott valahogy kevésbé indultak be ezek a folyamatok, elmaradtak azok a fajta képzések, vagy az oktatásnak az a formája, amelyiket sokkal inkább innen várnánk, és ahogy látjuk, hogy fejlettebb országokban ez jól is működik, és hát nyilván ott van a szorító pénzhiány, ami egy állandó probléma, és ez a költségvetési gazdálkodás állandó rákfenéje Magyarországon.
Térjünk vissza a költségvetéshez, illetve a válságkezeléshez. Hogyha jól értem, akkor az önök megítélése szerint itt ugye a gazdaság, a magyar gazdaság kettészakítottságának a problémájának a kezelésével kapcsolatban elmondottak szerint ez a jelenlegi válság pusztán költségvetési reformmal, vagy az államháztartásnak a reformjával nem nagyon kezelhető. Nyilván egy fontos elem, de nem nagyon kezelhető. Ez azt is jelenti, hogy ha 2010-ben valóban működőképes lesz ez a reformköltségvetés, vagy ez az átalakuló, megszorító költségvetés, önmagában ettől a válság nem fog elmúlni Magyarországon?
Ez egészen biztosan így van. A 2010-ben, ami bekövetkezhet, a legjobb az az, hogy tehát a költségvetés és az ország pénzügyi rendszere, az ország pénzügyei, inkább fogalmazunk így általánosságban, azok olyan értelemben stabilak maradnak, hogy finanszírozható marad a gazdaság, finanszírozható marad az állam. Most jelen pillanatban ugye van egy megállapodás a Nemzetközi Valuta Alappal, amelyik egy ideig biztosítja ezt a finanszírozhatóságot. De hát ennek a megújítása majd értelemszerűen idővel szóba fog kerülni. Ez csak egy nem apróság, de egy olyan nyilvánvaló dolog, ami látszik, hogy a közeljövőben majd ott lebeg folyamatosan. Ami miatt egy egyéves költségvetés nem tudja kezelni ezt a válságot, és semmilyen költségvetés nem volna erre képes, az az, hogy a világgazdaságban, a világtőkepiacain olyan nagy horderejű változások következtek be, hogy magyar gazdaságnak fel kell készülni egy tartós tőkehiányra. Ez a tartós tőkehiány, ez nem csak az állam, hanem a vállalatok számára is tartósnak ígérkezik. Ezért ahhoz, hogy mondjuk a gazdaság egy kicsit kikecmeregjen ebből a szorító adósság csapda rémével fenyegető helyzetből, ehhez mindenképpen az kell, hogy a klasszikus tőkecsatornák, tehát a működő tőkebeáramlás, a portfólió és a bankhitel, ami a legkritikusabb, a hitelezés, az beinduljon és olajozottan működjön.
Milyen lehetőségei vannak a kormánynak például arra, hogy ezeket a csatornákat lendületbe hozza, vagy egyáltalán felszabadítsa, vagy hogy segítse az áramlását a tőkének ezeken a csatornákon? Van egyáltalán a kormánynak erre hatása?
Hát természetesen van, de ezek az intézkedések, vagy ezek a lehetséges intézkedések azért messze-messze túlmutatnak egy egyéves költségvetésnek a keretein. Tehát az biztos, hogy itt először is attól függ persze, hogy mennyire nagyban gondolkodunk, ugye, de nyilván, hogy látni kellene azt, hogy mi az a reális állapot, ahová a magyar gazdaságot el lehet juttatni egy néhány éven belül. Ugye föl kellene mérni azt, hogy ezek a körülmények, amik megváltoztak, ezek hogyan hatnak pontosan Kelet-Európában. Először is hogyan érintik a szélesebb értelemben az európai övezetet, abban mindenek előtt a tőke tulajdonosokat, amelyek Európában még mindig nagyrészt a bankok, illetve a nagyobb vállalatokat, és ezeknek mi a következménye erre a régióra nézve, akkor utána ki kell elemezni, hogy Magyarország milyen fogadókészsége rendelkezik, mennyire attraktív, és ez várhatóan a közeljövőben, az elkövetkező években mit jelent. Tehát egyszerűen fel kell mérni, meg kell becsülni, hogy mely területekre, mennyi pénzre, milyen más erőforrásokra lesz szükség. Ez mondjuk lehetne egy fontos eleme. Aztán ezt érdemes más konstellációba is vizsgálni. Ott van például az euró kérdése. Az látszik, hogy a pénzügyi stabilitásunk megrogyanásának az egyik oka az az, hogy továbbra is hát nagyon erőteljesen csak a hazai monetáris politika az, ami meghatározza a pénzügyi viszonyokat Magyarországon, és korlátozott hozzáférése van az országnak. Egyébként ahhoz a nagyon bőséges likviditáshoz, amihez az euró övezetben lévő tagországoknak a bankjai, vállalatai és háztartásai hozzáférnek. Ezt a programot, vagy ezt a koncepciót is valahogy célszerű lenne nyilván illeszteni egy ilyen tervbe. Ez nagyon fontos lenne. És hát aztán meg kell nézni azt, hogyha ezeken a területeken sikerül megfelelő mennyiségű tőkét, hitelt mozgósítani, ahhoz hogyan tudunk jó minőségű munkát, munkaerőt rendelni, melyek azok a munkaerőpiacon meglévő tartalékok, amelyek mozgósíthatók kívül az ország határain belül és azon kívül is, és ennek megfelelően egy növekedési programot kidolgozni, amelyik előbb-utóbb a jelenleg növekvő adósságpályáról egy csökkenő adósságpályára tudja állítani az országot.
Mennyire átláthatóak azok a számok, amelyek akár a kormányzati gazdálkodást, akár az államháztartást jellemzik? Ezekből mondjuk egy független tanácsadó tud-e képet alkotni arról, hogy azok a hatások, amik a gazdasági válság nyomán érték Magyarországot, a magyar gazdaságot, a magyar államháztartást és a magyar gazdaságot, ezek milyen állapotba hozták ezt a rendszert? Tehát felmérhető ez ma exakt módon?
Én azt gondolom, hogy számos eleme elég jól nyomon követhető. Az, ami most nyilvánvalóan látszik, hogy a Magyarországra érkező külföldi tőke, ennek bármilyen, most az összes formáját értem ez alatt, az körülbelül a negyedére, ötödére esett vissza a válság előtti időszaknak. Hát ez egy óriási különbség, tehát ez azt jelenti, hogy mivel előtte is hiányzott ez a pénz, Tehát nem tudtuk kigazdálkodni belső forrásokból. Nem azt mondom, hogy nem lehet hosszabb távon más gazdálkodás mellett és nagyobb növekedés mellett természetesen meg lehet erősödni, de ez odébb van. Ez egészen jó felmérhető. Ugye a Nemzeti Bank adatai arról tanúskodnak, hogy a vállalati szektor lényegében véve nem jut hitelhez már idestova egy éve, sőt, a lejáró hitelei egy részét sem tudja megújítani, tehát a szektor nettó visszafizető a bankrendszer felé. Ez nem a természetes mozgás a pénzeknek egy jól működő gazdaságban. És hát kis különbséggel ugyanez igaz a lakosságra is. Ott valamilyen mértékben persze természetes reakció, hogy egy ilyen időszakban nő a megtakarítás, a megtakarítói pozíció javul, és ennek az egyik eleme az az, hogy egyszerűen nem vesznek föl több hitelt a háztartások. Másik eleme, hogy egyszerűen a jövedelmeikbe megpróbálnak többet félretenni, de egy olyan időszakban, amikor egy ilyen 7% körüli recessziót élünk meg, és ha jövedelmek nominálisan is csökkennek, hát abból nagyon nehéz, jóformán lehetetlen megtakarítani.
Ugyanilyen, vagy legalább hasonló következményei voltak a visegrádi országokban általában a világválságnak?
Hát nem egészen, ezt azért érdekes látni most így, hogy eltelt már több mint egy év, hogy mennyire különbözően érinti a válság ezeket a gazdaságokat, és azt hiszem, hogy úgy jól érthető is, hogy különbség minek tulajdoníthatók. Hát egyrészt ott van Lengyelország, aki úgy tűnik, hogy növekedési szempontból a legjobban tud kijönni ebből a válságból. Csehország sem néz ki nagyon rosszul. Lengyelországnál még talán az ország javára írható, vagy mondjuk inkább szerencséje, hogy egy óriási nagy belső piaccal rendelkező országról beszélünk, ahol hát meglehetősen szigorú, vagy legalábbis racionálisnak mondható költségvetési gazdálkodást folytattak már a 2000-es évek elejétől. Csehországban sikerült elérni egy olyan stabilitást már évekkel ezelőtt, mert itt most mi mindig a növekedésről beszéltünk, de azért nagyon fontos az infláció és a munkanélküliség, mint egy következmény is. Tehát egy olyan stabilitást elérni, ami annak ellenére, hogy nem euróvezeti tagországról van szó, egy hát nagyon irigylésre méltó alacsony kamatszintet, nominális stabilitást tesz lehetővé, egy kiszámíthatóságot, és ez azért nagyobb megkönnyíti a vállalati gazdálkodást. Sokkal több vállalati beruházást tud egyszerűen megvalósulni. Hát Szlovákiának is megvannak persze a maga bajai, de ott legalább van euró. Tehát ott attól nem kell tartani, hogy tőke pénzhiány lesz a bankrendszerben, de semmiképp sem olyan mértékű, mint itt. Érdekes a kisebb, nálunk fejletlenebb országok helyzete. Egyik-másik ország, én Bulgáriával szoktam példálózni például, olyan szempontból, hogy lám Bulgária szintén megviseli a válság, de Bulgáriában annyira pici az államadósság, hogy lényegében véve a mai napig megállt a saját lábán, anélkül, hogy az államcsődtől kellett tartania, egy olyan országban, ahol egyébként 2001-ben még a GDP arányos államadósság az magasabb volt, mint a magyarországi. Tehát viszonylag rövid idő alatt, nyilván jól kihasználva az elmúlt a válság előtti évek nagy fellendülését, és nagyon jó költségvetési gazdálkodás, mert le tudták dolgozni az adósságokat. Tehát úgy tűnik, hogy nekik is, és ez egy viszonylag vegyes exportszerkezettel párosul Bulgáriában, úgyhogy de nyilván mindenkinek vannak érzékeny pontjai, ott is a turizmus, az építőipar, Romániában óriási az árcsökkenés és az építőipar. Ezekben az országokban az az érzésem, hogy hosszú-hosszú időre most padlót fogott, tehát nagyon nehéz lesz egy-egy ágazatnak kikeverednie ebből a helyzetből.
Rövidesen folytatódik az Aréna, Vojnics Tamással, az Orienz pénzügyi tanácsadó vezető közgazdászával. Tartsanak továbbra is velünk!